Hallgassátok, nekem a testvéreim, olyan forgatán kell mai estén Istenet igéje, ugyan meg van írva Márk evangéliumának 16. fejezetében, az első 15 versben a következőképpen. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint Salomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel, napfelkeltekor elmentek a sírhoz, és erről beszéltek egymás között. Kihengeríti el nekünk a követ a sírhoz bejáratáról. Ekkor felnéztek és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk. Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámad, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahová ültették. De menjetek el, és mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt, amit megmondta nektek. Ekkor kijöttek és elszakadtak a sírboltról, mert a remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, szeretett barátaim, amikor erre a vége hirdetésre készültem, és aránylag sokat gondolkoztam rajta, hogy mi az, ami Isten lelke akar, hogy most vágyjak, és hogy legyen igazi üzenet, hiszen ha van igazán sarkalatos pontja a mi hitünknek és a kereszténységünknek, az nem más, mint maga a húsvét ténye. Elég szerencsétlen ez a szó, mondjuk inkább így, hogy a feltámadás ünnepe, a feltámadás fénye. És amikor ezen gondolkoztam, nagyon sok minden eszembe jutott, és aztán azt mondta, hogy ez mégsem annyira fontos, és ahogy így kavarogtak bennem a gondolatok, egyre inkább körvonalazódott valami furcsa paradoxon Jézus életében. Jézus életében születésétől kezdve haláláig és feltámadásáig, az élet eseményeiben kirajzolódott valami nagyon furcsa és megdöbbentő tény, hogy Jézus nem csak szegény volt, hanem rendkívül gazdag. Nem csak egy szegény, hanem hasonló ember életét élte, és nagyon sokszor kihangsúlyozták a tanításokban, hogy Jézus nagyon szegény volt, hogy nem is volt hol laknia, hogy nyomorogva élt, hogy ő ugyanolyan nyomort élt át, mint mi, és mégis vannak pontok, amin olyan lazán és elegánsan túlsiklunk, hogy ő gazdagabb volt mindannyiunknál. Gazdagabb, persze mondjátok, mert ő Isten is volt, de emberként is néha sokkal gazdagabb volt, mint bármelyikünk. A születés történetnél nagyon sokszor csak arra koncentrálunk, hogy nem volt számára hely, egy istállóban született. És valahogy elfelejtjük azt a tényt, hogy ajándékot kapott születésnapjára, aranyat, töményt és mérhát. Ezek olyan gazdag tárgyak és kincsek voltak, amit nem mindenki engedhetett meg magának. Teljesen természetesen magyarázok ezt, hogy igen, arany, mint királynak, töményt a főpapnak és a mérha, mint profétának, ezzel teljesen egyetértünk. De ezek hihetetlenül gazdag dolgok voltak, nagyon drága tárgyak. Nem tudjuk ezeknek a tárgyaknak a sorsát, egyes emberek, egyes kutatók azt mondják, hogy valószínűleg Egyiptomban ebből éltek, vagy később ebből gazdálkodtak, de hogy bizony vannak olyan pontok, amikor meglepően mégis, mint egy fejedelem, mint egy király, mint a világ ura, olyan motivumok jelennek meg az ő életében. És ahogyan az ő születésében, úgy az ő halálában is megjelennek ezek a furcsa motivumok. Márpedig magában a temetésében. Mert bár alapvetően az üzenet számukra nem is a halála és a temetése, hanem a feltámadás ténye. De mégis én nekem ezen a húsvéton, ebben az igében az Isten mégis azt mondta, hogy a temetésen keresztül akar valamit elmondani, a temetésen keresztül szeretne valamit megértetni. Mert ahogyan a születésekor megjelennek a kincsövekben az isteni gazdagság, az isteni tekintélynek a szimbólumai, úgy az ő temetésében is megjelennek ezek a motívumok. Mert bár borzasztó, ami nagy csütörtöktől nagy péntekig történik, úgy bánnak vele, mint egy rabszolgával, sőt, még egy rabszolga utáni rabszolgával, hiszen olyan iszonyatosan megcínozzák, hogy gyakorlatilag néhány óra alatt meghal. Miközben tudjuk egyéb történelmi tényekből, hogy egy-két-három nap attól függ, hogy ki ment, erős volt, mennyire volt aznap meleg, stb. Tehát, hogy 24-től 48 óráig simán elhajlokoltak a kereszten, és neki 3 óra elég volt. Tehát van iszonyatos szenvedésnek és kínzásnak teszik ki őt, hogy ilyen hamar meghal, ilyen hamar visszaadja lelkét a teremtőnek. Mert hogy ez tényleg borzasztó. De amikor a temetéséről olvasunk, ahogy itt is olvashattuk a lekcióban, amikor elmegy Arimátéus, ezt akiről aránylag keveset tudunk, akkor ő nem csak eltemeti, hanem fejedelmi temetést biztosít neki, legalábbis egyetlen mozdulatában. Biztos hallottátok meg, szokták magyarázni ezt a tényt, hogy akkoriban az ókor keleten, vagy barlangokba, vagy sziklarba, vagy tájt ilyen kamraszerűbe temetkeztek, de az ilyen egyrészt ritka volt, tehát nem volt olyan mérhetetlen mennyiségű barlang. Másrészt, aki mégis azt gondolta, hogy ő neki sírból jár, mert ez olyan, mint ma ezek a sír emlékek, amik ilyen be lehet menni, és lépcső van, és biztos láttátok már ilyen híresebb temetőben vannak ilyenek. Azoknak bizony olyan járt, hogy egy kb. 1-1,5 méter mély gödör tetejére kőlapot tettek, azt lemeszelték, és ennyi. És a többség és a szegények azok így jártak. Sőt, a szegényebbek tömegsírba kerültek, mint ahogy ma is vannak erre sajnos példák, hogy akik nagyon nem engedhetik meg maguknak, azok gyakorlatilag jártan sírba kerülnek. Oda megy az egyik vezetője, az egyik gazdag embere az akkori ókori társadalomnak, és azt mondja, hogy az én síromat, ami ilyen kisebb vagyon volt, és még nem is használt a családom, felajánlom, hogy eltemessék. És ez egy nagyon fontos üzenete, hogy a leggazdagabbaknak járó sírhely, mint ahogyan a születésekor aranyat kapott, most kapott egy külön, sziklába vált sír. Elég bizarrnak tűnik, de minden esetre nagyon fontos üzenete van ennek. Persze van egy másik fontos üzenet, ami viszont nincsenek. Akik szerettek, akiket sokan, akit elfogadtak, akkoriban az járt, vagy az volt természetes, hogy sírató asszonyokat fogadtak, hogy a barátai mind eljöttek, tehát egy nagy temetést rendeztek. És itt nincsen senki. Vagyis egészen pontosan csak Magdalai Mária és Mária József anyja van, aki csak úgy figyeli. Azért figyeli, hogy majd elmehessen és megtehesse azt a tisztességet, ami még hátra van. Mert bár nagy sír és fejedelmi sír járt neki, de mégis végtelenül magányosan ment az utolsó útjára. Az ókori zsidó temetkezési szokások van, mint ahogy szerintem valahol ma is az van, hogy végig megyünk az úton, elkísérjük. Végig kell mennünk, hogy elbúcsúzzunk. Milyen hosszú az a temetői út, azt persze temetőre válogatja, de valójában végig kell mennünk ezen az úton, hogy búcsúzkodjunk. De Jézustól nem búcsúzik senki. És itt van ugyanaz a diszonancia, mint a születésekor, hogy fejedelmi ajándékokat kap, fejedelmi kezelést kap, és mégis egy istállóban van. Fejedelmi sírba teszik, az egyik előjáró vezeti a menetet, Arimátia József, és mégsem ott a tanítványai. Egy tanítvány sincsen ott. Csak az asszonyok vannak ott. Azok is csak lesnek. És aztán eljön a szombatnak, ami egyébként számomra egy nagy rejtés, egy nagy kérdés, mert hogy teljesen egyértelműen úgy nyilatkozik itt a Szentírás, hogy hát el kellett temetni, mert jött a szombatnak, és meg kellett tenni, mert ugye ez egy zsidó előírás volt, de szombatnapon is temetkeztek. Tehát, hogyha elhúzódott volna, nyugodtan megtehették volna, hogy megkenik, hogy kicsit belehúzódnak a szombatba. A későbbi talmudi írásból az is kiderül számomra, hogy szombaton még a virágvágást is megengedi, pedig ez munkának számít, a virág levétele a szára, hogyha halottnak jár. Mert hogy a zsidó tanítás szerint mind az ókorban és zsidó Jézus idejében, mint pedig ma is, a legnagyobb jó cselekedet, vagy mitzva, ha valaki ismeri ezt a szót, az a halottnak járó tisztesség. Mert a halott az, aki nem tudja ezt viszonozni. És miközben vannak, akik számára teljesen egyértelmű, hogy a király halt meg, és királyi temetés jár neki, mégis azoknak, akiknek ez egyértelmű lett volna, nincsenek sehol. Nem teszik meg ezt a jó cselekedetet, ami a legfontosabb zsidó előírás. És talán ez az a magányosság, és ez az a hatalmas nagy űr és fájdalom, ami még inkább üzen, ami még inkább megdöbbentő. Hogy jó, az utolsó óráiban nem voltak ott a tanítványok, mert féltek a szenvedéstől, féltek, de hol voltak a temetéskor? Miért nem voltak ott Arimátiai Józseffel? Miért nem szaladgáltak szentét, hogy legalább megmossák a testét és bekenjék a testét, és megtegyék mindazt, ami jár neki? Egy legutolsó zsidónak is jár, nemhogy a világ urának. És ez mélyen elgondolkoztatott, hogy vajon milyen mélységeket jártak meg a tanítványok. És aztán eljön számunkra üzenet és fontos érzé a feltámadás napja, amikor elindulnak az asszonyok a kenetekkel, és abban, ami szükséges, mert volt, akinek ez fontos volt. És bár nem ez volt a helyes sorrend, de mégis elmentek. Mert azért mentek el, amit talán nem hangsúlyoznak eléggé, és engem mindig is kérdőjeles volt, hogy miért mennek, hát hogyha már betették a sírba, akkor utólag ez már olyan bizarr, hogy akkor most valamit utólag megcsinálok. Azért, mert ez járt. Mert hogy a zsidó gondolkodásban az, hogy valakit hogy temetnek el, az nem mindegy. Mert bár szeretjük kiemelni a Márk evangéliumából is, és a többi evangéliumból azokat a vitákat, amikor Jézus a szadduceusokkal vitatkozik, hogy van-e feltámadás, vagy nincs. De igenis a zsidók többsége hitt a feltámadásba. És ezek az asszonyok nagyon jól tudták, hogy mit jelent a feltámadás. Mert bármennyire furcsa és meglepő, ők azért mentek a sírhoz, hogy megkenjék Jézus testét, és megadják a végtisztességet, és tényleg szépen gyolcsba tekerjék, mert hittek a feltámadásba. Ugyanis az ókori zsidó gondolkodásban az, hogy valakit hogy temetnek el, és mennyire adják meg a testének a tiszteletet, az egyben az ő feltámadásának is a kulcsa volt. Ha gondoljunk arra a profétai jelenetre, amikor ezért jár profétál a csontoknak, és a csontokból újra élőlények lesznek, és emberek lesznek, ez az egyik kulcsa annak, hogy megértsük, hogy ők hogy gondolkoztak. Hogy a zsidók között nem volt hamvasztás. A legnagyobb büntetés volt, ha valakinek nem járt temetés, vagy ha valakit elégettek. Mert az fontos volt, hogy a csontok megmaradjanak, a csontok tisztességben legyenek, és megőrződjenek. Azért, mert a feltámadásnak a kulcsa, hogy a csontok megmaradjanak. Az asszonyok azért mennek, mert ez jár. Mert hogyha ezt nem adják meg Jézusnak, az továbbá ugyanolyan büntetés, mint ami a büntetés nagypénteken el kellett szenvedni. És az asszonyok azt mondták, hogy ők ezt már nem tehetik és nem engedhetik meg. Számomra a kérdés megint az, hogy hol vannak a tanítványok, hol vannak a férfiak, akiknek mindenről még jobban kellett volna tudni. És az igazából a megdöbbentő az, hogy az asszonyok miközben ennek a tudatában és valószínűleg ennek a jegyében és ennek a hagyományában mennek, mert Jézus nem érdemel több büntetést, neki meg kell adni a feltámadás lehetőségét, biztosítani kell, és odaérnek, és nincs ott a feltámadott Úr. És akkor döbbennek meg igazán. És számomra ez egy nagyon nagy megdöbbentő üzenet volt, hogy mi vajon hány olyan szokás, tanítás ismételgetünk vagy gyakorlunk, amit valójában egy olyan reménység jegyében teszünk, mint ezek a nők is tettek, hogy mert van feltámadás, van örök élet, azért megyünk, hogy megkenjünk. És amikor szembesülnek vele, hogy ez sokkal hamarabb bekövetkezik, mint azt, hogy elképzelték volna, akkor nem azt mondják, hogy halleluja, hát ez fantasztikus, hogy mi ennek a részesei lehetünk, hanem iszonyatosan megérnek, és nem értik az egészet, mert valójában nem értik, hiszen amikor azt mondja nekik az angyal, hogy mondjátok el, tehát hogy mindent kéne elmondani, ehelyett kijöttek és elfutottak a sírból, és nem mondtak senkinek semmit. És ez annyira megdöbbentő, és annyira számomra nagy üzenet, hogy vajon hányan vagyunk, akik már megtapasztaltunk valamit Isten nagyságából. Megtapasztaltunk valamit, hogy az ígéret az már valóság. Ahogyan a Azok az, hogy ők is elmentek annak az ígéretnek a jegyében, hogy van feltámadás, hogy hittek abban. És elmennek, és megtapasztalják a feltámadást, és nem tudnak vele mit kezdeni. Mi vajon, hogy vagyunk ezekkel a dolgokkal? Mi vajon elfogadjuk-e a feltámadás tényét? Mi vajon nem csak úgy vagyunk ezzel, hogy ahogyan Jézus feltámadt az egy dolog, aztán, hogy belünk mi lesz, azt meg nem nagyon tudjuk, hogy kezelni. Jézus feltámadt, ezt elfogadjuk, de vajon a rokonainkról hogy gondolkodunk? Vagy hogy Jézus feltámadt, igenis, az milyen hatással van az én életemre, az én mindennapjaimra és az én gondolkodásomra. Mert bár lehet, hogy úgy tűnik, hogy túl sokáig beszéltem a temetésről és Jézus búcsúztatásáról, de valahol az az érzésem, hogy mi még mindig ugyanúgy búcsúztatjuk és eltemetjük Jézust, és nem úgy gondolkozunk róla, mint feltámadottról. Mert egyrészt a feltámadásról beszélni nagyon egyszerű, és sokat számára roppant egyszerűen elfogadható és ténykérdés. Engem teljesen megdöbbent az, hogy néha a gyerekek számára ez mennyire nem okoz gondot. Vagy egyes felnőtteknek ez egyáltalán nem a megbotránkozás köve, hanem mint hogy azt mondanám, hogy tegnap esett az eső. Tehát teljesen elfogadható ténykérdés, mert emlékszik, hogy esett az eső, és akkor ez így van. Olvasta, hogy miket ír le a Biblia, mit írnak a proféták, miről beszél Jézus, tehát hogyha a könyv végén az van, hogy feltámad, akkor feltámad. Ugye ez ennyire egyszerű. És részben talán ezért nem is beszélünk róla. Pedig a gyermekek hite néha megdöbbent minket. Ezt a keresztfiam 3,5 évesen vele történt ez a dolog, hogy itt a Nórán meséltek neki, hogy az atya meg kellett, hogy az atya büntetését el kellett Jézus viselje, és ezért meghalt. Ez rendkívül kiakasztotta Márkot, úgy hívják a keresztfiamat, és állítólag hazament, és az anyját így nem bírt megnyugodni egyszerűen, hogy micsoda dolog, ha tehát a miért bünteti meg, szóval próbálta helyre rakni, nagyon nehéz volt, nagyon nehezen megnyugodott, megértette valahogy. És akkor mégis csak felült az ágyba, és megkérdezte, hogy jó, de ha most meghalt Jézus, akkor ki fog nekem karácsonykor ajándékot hozni. És erre azt mondta a barátnőm, aki már ott feladta, és azt mondta, hogy majd akkor egyet felhívom, de megkérdezem, hogy itt van teológus. És azt mondta, hogy de Márk, Jézus feltámad. És erre a Márk, akit előtte egy órán keresztül kellett magyarázni, hogy az atya megbünteti, és miért kell megszólni, azt mondta, hogy akkor jó, és elaludt. És ennyi, egy 3,5 éves ember hite ennyi. És vajon hová lesz aztán az a gyermeki hitünk, amikor valahogy ez teljesen természetes. Van, akinek ez természetes. Mert valahol talán pont ezért beszélünk olyan keveset a feltámadásról, mert valahol nem szorul magyarázatra. Mert akinek nyitott a szíve, akinek nyitott ilyen módon, nincs lesz előfeltételei, annak számára ez egyértelmű. De ugyanakkor ott van a másik oldal, ami miatt olyan nehéz erről magyarázni, hogy végül is akkor most ez hogy van. Akkor most Jézusnak miért csak az 5 sebe látszott, az összes többi meg nem látszott. Hogy akkor milyen lesz ez a test, hogy akkor kihengerítette el azt a követ. Meg hogy ment át a bezárt ajtón, és Emmausban miért nem ismerték el, aztán meg miért igen. És itt van ez a sok-sok kérdés, amivel csak bonyolítjuk és nehezítjük a magunk hitét, és a magunk kérdéseit növeljük. Ez az, ami bonyolít bennünket, amitől ugyanolyan zavaros lesz, mint ahogy gyakorlatilag Máriának, az összes Máriának, az összes tanítványnak zavaros volt, hogy ott volt, elmagyarázta Jézus, látták, tapasztalták. Sőt, hittek benne, mert az asszonyok ezért mentek el a síphoz. És mégis, amikor szembesülünk vele, akkor vajon el tudjuk-e fogadni? El tudjuk-e fogadni tényleg a feltámadás tényét? Mert hogy sajnos ezzel foglalkozunk sokkal többet, hogy akkor ez most hogy volt. Meg akarjuk védeni Isten ügyét, mert meg akarjuk magyarázni a keresőknek, a bizonytalanokodóknak, hogy ez hogy is volt. Miközben az üzenet szerintem teljesen más. Nem az, hogy most nekünk meg kell magyaráznunk, hogy ezt hogy vitte véghez Isten, hanem hogy miért vitte véghez. Ebben az egy mondatrészben van, előttetek megy Galileába. Igazából ez számomra is most lett üzenetté, amikor húsvét vasárnap hallgattam az akkori igehirdetést, hogy ez a sokkal fontosabb. Nem az, hogy ez hogy történt, hogy ki hengerítette el a követ, hogy az asszonyok hogy reagáltak az ő vizükben, hogy a tanítványok hogy reagáltak, hanem hogy a feltámadásnak az egyetlen igazi értelme az, hogy előttünk jár. Ott először csak a tanítványok elé megy Galileába, aztán még 40 napok előttük jár, és most úgy jár előttünk a feltámadott Jézus, hogy az Atyánál jár előttünk. Ott van az ő jobbján is, mind a mai napig, és ebben is ebben a pillanatban imádkozik nem csak értünk, hanem imádkozik az egész világért. Mert hogy a feltámadásnak a ténye és a feltámadás üzenete az az, hogy előttünk jár. Ugyan az evangéliumokban is olvastuk, hogy a tanítványok előtt jár, hogy példát mutasson, hogy az Atyára mutasson az ő életében. Előttünk jár most is. Vajon ezt a valóságot át tudjuk-e élni? Nem arra kell szerintem koncentrálni, én legalábbis ezt értettem meg ebben a húsvétban, hogy ezt az egészet bonyolítsuk, hogy hogyan is van az ő teste, és hogyan történt minden, hanem hogy érezzük ezt a mindennapjainkban, hogy előttünk jár. Hogy van egy olyan példa, amit szerint mi szeretnénk élni. Hogy ezek nem csak halott betűk, amit a Márk evangéliumából, vagy más evangéliumokból olvasunk, hanem ez egy valóságos példa, akit úgy érezzük, hogy nem tudunk nem követni. Hogy nem tudunk nem úgy élni, ahogyan ő mondja. Mert hogy van egy ilyen nagyon jó értelembe vett belső kényszer, hogy azt szerint éljünk, ahogy az Atya szeretné. Nagyon nehéz, én azt gondolom, vagy legalábbis én most úgy értem meg, húsvétról, a feltámadásról beszélni. Én ezt a két gondolatot szerettem volna megosztani, egyrészt az, hogy az ő élete és az ő halála, az ő temetése is kettős volt. Tökéletesen ember és tökéletesen isteni. És a másik gondolat pedig, ami sokkal fontosabb, hogy a feltámadásnak az a lényege, hogy előttünk járjon, hogy mind a mai napig, most is, a minden napjainkban példát mutasson nekünk, és ilyen módon is továbbra is közösségben maradjon velünk az ő szent lelke által. Amen.